Elhatároztam, hogy megházasítlak. Szép, jó feleség, az kell neked.
Ha meg lesz az esküvő, tudom, megvigasztalódol.
Köszönöm gondoskodásodat, felséges atyám,
felelte Ruzvánsád.
Ha nem, hát az én bánatomra nem jó orvosság az, amit ajánlasz.
Nem értesz te ahhoz,
legyintett a császár.
Meg aztán azt sem tudod, hogy kit ajánlok feleségnek. Pedig már meg is egyeztem az apjával. Még ma ide érkezik egész udvarával a mandzsu fejedelem világszép leánya.
Ha ide érkezik, engem bizony nem talál itt, mert én világgá megyek, válaszolta a császárfi.
Azt szeretném én látni,
kiáltotta a császár.
Szégyenbe akarsz keverni a mandzsu fejedelem előtt?
Sajnálom, hogy meg kell búsítanom téged, atyám,
felelte Ruzvánsát.
Tehát, amit mondtam, megmondtam. Már pedig, ha ezt megteszed, kitagadlak,
csapott az asztalra a császár.
Ha elmégy, vissza se gyere!
Ruzvánsát tudta, hogy ha az atya egyszer kimondott valamit, nem másítja meg a szavát.
Lehorgasztott fejjel hagyta el a császár szobáját,
a palotát, a várost. Kibandukolt az erdőre. Már nem remélt semmit, azt sem, hogy egyszer elébe toppan a szarvas, csak éppen nem akart embert látni. Békétlen, nyugtalan lélekkel barangolt a vastag törzsű dús lombufák és a bogyótermő magas bozótok között. Távolról valami zeneféle szűrődött át a sűrűségen. Ó, nem lant és hárfa pengett, nem pajkos tündérlánykák daloltak a fák között. Akkor vonult be sípok rivalgása, dobok puffogása, cintányérok csörgése közben a császári palotába a mandzsúriai fejedelem világszép leánya. Egyszerre csak megrezzen a bozót. Ruzvánsád oda tekint, és látja, hogy szelíden, bátran, mintha semmi veszedelemtől sem tartana, egy karcsú gémszarvas lép a tisztásra. A szőre kék, a szeme rubintos, a patája arany, s fejével bókolva, bólogatva, mintha köszöntené, hívná, bíztatná a vándort.
– Sehrisztáni!
– kiáltott fel a herceg, s oda rohant a szarvashoz.
– Én vagyok
– felelte a szarvas.
– Érted, jöttem, mert kiálltad a próbát.
– A próbát? – kérdezte elámultan Ruzvánsád. Mit álltam én ki? Miféle próbát?
A hűség próbáját,
válaszolta a gém.
Eltelt egy esztendő, s te nem feledkeztél meg rólam. Inkább választottad a bujdosást, mint a mandzsúriai fejedelem világszép leányát.
Ó, hát ez volt a próba, szólt a herceg. Ezt ugyan könnyű volt kiállanom. Hogy is felejthettelek volna el? Hogy is lehettem volna hűtlen hozzád? Hiszen csak téged szeretlek. Csak rólad álmodom, csak utánad epekszem kerek egy esztendeje.
Egy esztendő semmiség nekünk, tündéreknek. De nektek, embereknek, hosszú idő. Bizony. Dicséretes dolog, hogy egy álló esztendőn át nem pártolt el tőlem a szíved. Megérdemled hát, hogy magammal vigyelek Tündérszigetre.
Gyerünk akkor, kiáltotta Ruzvánsád. Mire várunk? Talán még a türelem próbáját is ki akarod állatni velem?
Indulhatunk,
felelte a szarvas.
Ugorj fel a hátamra és kapaszkodj meg erősen.
A herceg szót fogadott. A szarvas pedig szökkent egyet, s már is a bogyótermő magas bozótok fölé emelkedett. Szökkent kettőt, s már is maga alatt hagyta vastag törzsű dús lombufákat, s az egész sűrű erdőséget. Solymok és sasok, rebbenő felhőfoszlányok között vágtatott a híg levegő égben. Ruzvánsád letekintett, s látta, hogy a császári palota kapuján sípok rivalgása, dobok pufogása, cintányérok csörgése közben most vonul ki egész udvarával a mandzsúriai fejedelem világszép leánya, aki odabent hűlt helyét találta hercegi vőlegényének. Falvak, városok, dombok, hegyek, folyók, tengerek maradoztak el a szarvas és lovasa mögött. Csak úgy porzott alattuk a nagy, kék semmiség, s a szarvas szikrázó aranypatái nyomán csillagok lepték el a nappali mennyboltot. Alig telt belé egy óra, egy sosem látott nyugalmas tó közepén felbukkant előttük Sehrisztáni birodalma, a boldog tündérszige. Az igazat megvalva, Ruzvánsád onnan a magasból nemigen látta másfélének, mint a közönséges ember lakta szigeteket. De még akkor sem fedezett fel semmi különbséget az emberek és a tündérek világa között, amikor a szarvas vastag törzsű, dús lombufák és bogyótermő magas bozótok között lágyan a földre huppant egy nagy erdő közepén.
Itt volnánk,
mondta a szarvas.
Leszállhatsz a hátamról.
Azután, mintha kitalálta volna Ruzvánsád gondolatát, így szólt.
Aki nem tudja, hogy tündérszigetre érkezett, nem egy hamar venni észre, hogy miféle országban jár. Mert a tündérek világa, meg az emberek világa között tulajdonképpen nincs is más különbség, mint hogy a tündérek boldogok, az emberek között pedig nem kevés a boldogtalan.
No, meg az is, hogy a tündérek mindenféle csoda dolgokra képesek, tette hozzá Ruzvánsád.
Az emberek is képesek mindenféle csoda dolgokra,
felelte a szarvas.
Csak éppen nem tudnak róla.
És ha egyszer megtudják, kérdezte a herceg.
Akkor alig, ha nem kevesebb szükség lesz a tündérekre,
válaszolta a szarvas.
Hanem hát, ne vesztegessük az időt, szedjük rendbe magunkat egy kicsit, aztán gyerünk a palotámba.
És azzal megrázkodott, és már is abban a tündöklő szépségű leányalakban álltott Ruzvánsád előtt, amelyben esztendeje mutatkozott meg neki. Fehér kezével gyengéden lesimította a herceg haját, mert kissé összeborzolta a szél odafent a magasban, a solymok, sasok és rebbenő felhőfoszlányok között a híg levegő égben. Kéz a kézben vonultak be a királynő palotájába, amely szakasztott mása volt a tóparti kastélynak. A pincétől a padlásig hófehér kínai porcelánból épült, a kapuja sárgáló vert arany volt, a lépcsője fekete jáspis. A palota nagy csarnokában, amelynek rózsaszínű márványpadlóját, de még a falait is lágy sejemszőnyegek borították, s amelynek drága kövekkel kirakott boltozatos mennyezete színezüst oszlopokon nyugodott, a királynő mindjárt egybegyűjtötte az udvari népet, és messze hallatszó hangon így szólt hozzájuk.
Úgy nézzetek erre az ifjúra, hogy ő az, akit férjemül választottam. Nem tündér ugyan, csak ember, de annak igen kiváló, becsületes, álhatatos, jó indulatú. Tehát, ha boldog is lesz, amit igen remélek, pompásan közénk illik. Szeressétek, járjatok a kedvében, tanítsátok tündérségre, boldogságra.
Az udvari nép hangos éjjent kiáltott Tündérsziget új királyára, és fennszóval fogadta meg, hogy épp oly hűséggel szolgálja majd, mint felséges feleségét. Másnap volt a lakodalom. Nem csak a helybéli tündérek gyülekeztek össze az ünnepségre a palota kertjében, hanem messze földről hazasereglettek azok is, akik a világot járták, hogy kisebb-nagyobb csodatételekkel segítsék meg a bajba jutottakat, és jutalmazzák meg az arra érdemeseket. De ezek éppen csak térültek, fordultak, septében megcsókolták a királynőt, kezet ráztak a királlyal, s már is szálltak vissza oda, ahol leginkább várták őket az emberek. Ezer szolgálattevő tündér hordta fel az ebédet a kerti asztalokra. A királyi pár körül az a 12 tündér leány sürgött forgott, aki a tóparti kastélyba is elkísérte Sehrisztánit.
Egyél, így áll!
Biztatta Ruzvánsádot a tündér királynő.
A mi táplálékunk, amint tudod, az ételek, italok illata.
Ruzvánsád nem sokat kérette magát, hiszen majd egy álló napja egyetlen falatot sem evett, egyetlen kortyot sem ivott. A királynő meg a többiek, az egész vendégsereg csak szagláztak, szimatoltak, úgy vettek részt a lakomában. Amikor már valamennyien beteltek, Ruzvánsád az ebéd ízével, a többiek az ebéd illatával, Sehrisztáni így szólt a férjéhez.
Láthatod, hogy a tündérek sokban hasonlítanak az emberekhez, de azért sokban különböznek is tőlük. mások a törvényeik, mások a szokásaik, s azokat ember lévén még sokáig nem értheted meg. Megeshetik, hogy egyszer másszor én is cselekszem olyansmit, amit nem érsz fel ésszel, és éppen ezért rossz hallani fogsz. Ígérd meg, hogy ilyenkor nem firtatsz, és nem vetsz a szememre semmit, hanem így szólsz magadban. Se Krisztáni semmit sem tesz ok nélkül, és ellenkezés nélkül helyben hagysz mindent. Megígéred-e?
Ruzvánsát furcsálta ugyan a dolgot, de azért megfogadta, hogy mindent ráhagy Se Krisztánira nem hibáztatja soha semmiért.
Tudd meg,
tette hozzá a királynő,
hogyha megszeged az ígéreted, akkor elhagylak, mint ahogy a tóparti kastélyban elhagytalak, és nem látsz többé.
De hát egyelőre Se Krisztáni semmi olyat nem cselekedett, amit Ruzvánsád ne értett és ne helyeselt volna. Békésen boldogan éltek a békés és boldog tündérszigeten. Csak az nyugtalanította Ruzvánsádot, hogy jóformán búcsú nélkül távozott el a szülői háztól, s apja, anyja azt sem tudja, éle hal-e. Meg aztán az is megesetik, hogy szükség támad rá odahaza, erős kezére, biztos szemére, okos haditudományára.
Bízd rám a dolgot,
mondta Se Krisztáni. Egy tapasztalt tündérét, tisztes külsejű, szavahihető beszédű férfiú alakjában mindjárt elmenesztette a kínai udvarba. Megüzente vele, hogy ne féltsék Ruzvánsádot, jól van, semmije sem hiányzik, és fiúi szeretettel üdvözli öreg szüleit. Egy aranydobot is küldött. Ha azt Kínában megüti a császár, Ruzvánsád meghallja, akárhol is van, még álmában is. És ha egyszer meghallotta, Tündérország leggyorsabb úti alkalmatosságán tüstént hazasie. Egy esztendő múlva Ruzvánsádnak és Se Krisztáninak gyermeke született. Fiú volt, s oly szép, mint a nap. Ruzvánsád nagy boldogsággal emelte karjába az újszülött királyfit, aki apjára, anyjára egyképpen hasonlított, majd nagy óvatosan visszafektette Se Krisztáni ölébe. Ebben a pillanatban a nyitott ajtón egy hatalmas kutya rontott a szobába. Egyenest odaugrott Se Krisztánihoz, szájával megragadta a csecsemőt, és eliramodott vele. Ruzvánsád utána vetette magát, de a királynő elébe állt.
Maradj!
Csak ennyit mondott. Ruzvánsád előbb félre akarta tolni a királynőt, de azután eszébe jutott ígérete és Se Krisztáni intelme. Nagy nehezen legyőzte haragját és kétségbeesését. Se Krisztáni semmit sem tesz ok nélkül, mondta magában, s ám bár igen gyászolta elvesztett gyermekét, nem beszélt többet a dologról. Eltelt még egy esztendő, s Ruzvánsádnak és Se Krisztáninak megszületett a második gyermeke is. Leány volt, s oly szép, mint a hold. Ruzvánsád nagy boldogsággal emelte karjára az újszülött király leányt, aki apjára, anyjára egyképpen hasonlított, majd nagy óvatosan visszafektette Se Krisztáni ölébe. Gondolta, ha már a fiáról le kellett mondania, legalább ez az egy leánya megmarad. Hanem ebben a pillanatban a hatalmas kutya megint berontott a szobába a nyitott ajtón át, egyenest odaugrott Se Krisztánihoz, szájával megragadta a csecsemőt, és eliramodott vele. Ruzvánsád utána vetette magát, de a királynő most is elébe állt.
Maradj!
Szólt parancsolóan. Ruzvánsád most is félre akarta tolni a királynőt, de aztán újra eszébe jutott ígérete és Se Krisztáni intelme. Ezúttal még nehezebben sikerült erőt vennie magán, mint az első alkalommal, de azért valahogyan ismét legyőzte haragját és kétségbeesését. Se Krisztáni, semmit sem tesz ok nélkül, ismételte magában, és ám bár az elsőnél is jobban meggyászolta elveszett második gyermekét, nem beszélt többet a dologról. De attól fogva sehogy sem tudott megvigasztalódni, és rettegéssel gondolt arra, hogy ha netalán harmadik gyermekük születik, az is az előző kettő sorsára juthat. Egy napon, amikor éppen tenyerébe hajtott fejjel, tépelődve ült szobájában, egyszerre valami éles, erős, csengő hangot hallott, mintha egy aranydobot ütött volna meg valaki.
Ruzvánsát talpra ugrott, mert tudta, azt a dobot atya ütötte meg. És ha megütötte, nem másért tette, mint azért, mert szükség támadta fiára odahaza. Erős kezére, biztos szemére, okos haditudományára. Ruzvánsád nem várt egy percig sem, hanem bekopogott Sekrisztáni szobájában. Atyám megütötte az aranydobot, mondotta. Haza kell mennem.
Eredj, Ruzvánsád,
felelte a királynő.
Atyádnak biztosan szüksége van reád.
Mindjárt elrendelte, hogy álljon elő Tündérország leggyorsabb úti alkalmatossága, a felhőjáró hintó, amelyet 10 000 szitakötő vontat. Nem telt bele egy perc, s a 10 000 szitakötő pókhálófonálból sodort hámistrángját rángatva ott toporgott, indulásra készen a királyi palota kapuja előtt. Ruzvánsád megcsókolta feleségét, és beszállt a hintóba. A 10 000 szitakötő pedig nekilendült, és surrogva, zúgva felragadta hintót a magasba. Solymok és sasok, rebbent felhőfoszlányok között szárnyoltak a híg levegő égben. Ruzvánsád letekintett, s látta, hogy hosszú fehér fejkendőjével hogy integet búcsút a palota tornyáról a tündérkirálynő. Falvak, városok, dombok, hegyek, folyók, tengerek maradoztak el a felhőjáró hintó és utasa mögött. Csak úgy kavargott alattuk a nagy kék semmiség, és a szitakötők szikrázó, ezüstös szárnya nyomán, mintha fehér, tündöklő tejút futott volna végig a nappali mennybolton. Nem kellett mutatni az utat a szitakötőknek, tudták ők, hogy merre a legrövidebb. Kisvártatva le is ereszkedtek a kínai császár palotája előtt. A császár ott állt a kapuban, mert már türelmetlenül várta haza fiát. Jóformán meg sem várta, hogy Ruzvánsád kiszálljon a hintóból, már újságolta is nagy rémülettel.
A mongolok rátámadtak az országra. A felét már el is foglalták, és közelednek a fővároshoz. Én már öreg vagyok. Nem harcolhatok. Neked kell a seregek élére állanod. Szükségünk van erős kezedre, biztos szemedre, okos haditudományodra.
Ruzvánsád beruhant a palotába. Septében megcsókolta édesanyját, azután nagy sietve harci pallost kötött az oldalára, íjat tegezt a hátára, s dárdát ragadva kezébe lóra kapott, és vágtatva indult oda, ahol a kínai seregek gyülekeztek. Épp jókor érkezett. A mongolok ott táboroztak egy nagy mezőség túlsó felén, a kínaiakkal átellenben, s a táborból fegyvercsörgés, lódobogás, nagy hadikészülődés zaja hallatszott. Ruzvánsád jöveteléig a császár egyik régi vezire parancsolt a katonáknak. Ruzvánsád elsőnek őt kereste fel a sátrában.
– Hány emberünk van? – kérdezte. – Győzzük erővel!
– Seregünk nem gyöngébb a mongolokénál
– válaszolta a vezír, akinek Beli volt a neve.
– S bízom is erősen, hogy győzni fogunk. Rövidesen étel és eleség is érkezik, s ha a katonák jól laktak, akár kezdhetjük is a csatát.
– Tele gyomorral elnehezül az ember – felelte Ruzvánsád. Támadjunk inkább Éhomra.
Nem lehet, nagy uram,
mondta Veli.
Ezek az emberek 2 napja nem ettek, nem ittak. Elgyengülnek, ha tovább koplaltatjuk, szomjaztatjuk őket. Nem telik sok időbe az uzsonna, mert már látom is, hogy megérkezett az eleségszállító karaván.
Csak ugyan egy domb mögül tevék és összvérek hosszú sora kanyarodott a táborhoz, zsákokkal, ládákkal, tömlőkkel a hátukon. A hajcsárok lerakottak a tábor szélén, a katonák pedig nekifogtak, hogy szétosszák egymás között az eleséget meg az italt.
– Nem innál egy pohár rizsbort te is, nagy uram?
– kínálta Veli a császárvit.
– Szó, ami szó, megszomjaztam a lovaglásban – felelte Ruzvánsád. – Elfogadok egy kortyot.
Veli mindjárt elszalajtotta az egyik szolgáját, hozzon egy tömlő bort, töltsön egy pohárral a császár fiának. Hanem abban a pillanatban, mintha hirtelen forgószél támadt volna, surrogva, zúgva, port, párát kavarva, 1000 meg 1000 szárnyas lény csapott alá a magasból. Ezüst szárnya volt valamennyinek, de egyé, aki az élen repült, aranyszínben csillogott. Ruzvánsád rögtön felismerte őket. Sekrisztáni érkezett meg válogatott tündérnépével. Most már semmi gondunk, kiáltotta vidáman a herceg. Segítségünkre jött az egész tündérsereg!